a mai előadásom, ez tényleg valahol a dolgoknak a középpontjáról szól. Tehát arról, a hajtóműről. És megdöbbentően keveset beszélünk erről, és én is csak kezdő vagyok. Abszolút kezdő vagyok benne. De amit erről gondolok, azt szeretném nektek elmondani. A cím az, hogy Krisztus jó illata vagy a mi izzadság szagunk. Tartozom az igazságnak azzal, hogy felolvasok nektek néhány cím tervezetet, mi volt még versenyben. Szokott lenni ilyen, hogy valami, olvastok valami reklámszöveget, vagy valamit, ami rettenetes. És akkor arra gondoltok, hogy mi lehetett még versenyben. Tehát, hogyha ez volt a legjobb. Na most ez egy jó cím, és azért volt igazából dilemma, hogy kiket szólítson meg a cím, mert a Krisztus jó illata, ebben van valami kicsit kánoáni belterjes, ugye? Tehát ezt igazából akik keresztények, azok értik, hogy ez egy ige, a Krisztus jó illata. Mert amúgy meg olyan, milyen jó illat, mi van, miféle, hogy egy tárgyból, hogy tömjén, vagy mi ez, hogyha valaki ugye nem ismeri ezt az igét. Úgyhogy fölmerült még néhány címterv, ezt ide bemásoltam és elolvasom nektek. Kereszténynek lenni, szívás vagy a világ legjobb dolga? Kereszténység, szívás vagy királyság? Kereszténynek lenni, életre szóró erőlködés vagy örömet adó kapcsolat? Kereszténynek lenni, kínlódás per erőlködés vagy öröm? Azt hiszem ez elég, így, és azért tartottam fontosnak, hogy lássátok, hogy mi az, aminek a keresztmetszetében megszületett ez, hogy Krisztus jó illata vagy a mi izzadságszagunk. Ez mind igaz, ez mind jó cím. Arról van szó, hogy az izzadságszagról. Hol terem az az izzadságszag, ami miatt a második kérdésre, amit a Józsi föltett, kevesebben tettétek fel a kezeteket? Honnan jön elő, melyik mirigyünk váladéka, az erőlködés, az a valami, hogy megpróbáljunk megfelelni. És minek próbálunk meg megfelelni? Na akkor legyünk interaktívak. Milyen egy győzedelmes keresztény élet? Vagy milyen egy jó hívő? Vagy egy áldott élet? Na most mondjatok néhány szót, ami eszetekbe jut. Tehát, hogy milyen az, ami erről jut eszetekbe, hogy egy győzelmes, egy győzedelmes, egy igazi keresztény. Gyümölcstermő, nagyon jó. Nagyvonalú. Tessék? Megelégedett. Hiteles. Örömteli, bevállalós, van itt minden, kérem, jön szépen. Még van ötlet? Jó ember, igen. Békességgel teli, életízű, jól hallottam? Jó, életízű, aztán szolgálatkész. Nagyon jó. Most ezt így megjegyezzük, jó? Már végén kikérdezem majd, hogy volt itt sorrendben. Na most, és te milyen vagy? Most ez lenne a második kérdés. És te milyen vagy ezekhez képest? És, tessék, volt? Változó? Változóak vagyunk. Igen, a kereszténységünk elejétől a végig változó korban vagyunk tulajdonképpen, ez igaz. Ugye az szokott lenni, hogy egy kicsit szégyenkezve lefelé nézünk, és azt mondjuk, hát nem ilyenek testvérek. Hát nem ilyenek vagyunk. Hanem bukdácsolunk, hanem nem vagyunk bevállalósak, hanem nem vagyunk háladatosak, megelégedettek, helyette elégedetlenkedünk, aggodalmaskodunk, és nem az öröm terem a szívünkben, aminek kéne, hanem helyette lógatjuk az órunkat, mint a templom kilincs, hanem helyette. És akkor így van egy ilyen, hogy minek kéne lenni, meg hogy mi van. Na, a kettő közt terem az izzadságszag. Tehát van a minek kéne lenni, bocsánat, ez így fönn van, és van a mi a helyzet. Na most, a prédikációk és a kereszténységgel kapcsolatos sztereotípiák 98%-a azt mondja, és úgy lehetne összefoglalni, hogy hát igyekezz. Hát akkor igyekezz. Hát akkor szedd össze magad. Hát akkor, ha te ilyen jól tudod, ugye, mert ez egy jó út, tehát úgy minden eleme jó, mert tudjuk, hogy kéne, nagyon alázatosan tudunk lefelé nézni, mikor bevalljuk, hogy nem ilyenek vagyunk, nagyon-nagyon jól önmarcangolóan el is tudjuk sorolni, hogy milyenek vagyunk, ahelyett, amilyennek lenni kéne, minden stimmel, és akkor elhatározzuk, hogy oké, akkor igyekszünk. Na jó, akkor igyekezni fogunk. Jó, testvérek, jó, menjetek békével, becsukjuk a Bibliát, hazamegyünk, és kezdődik minden előről. A prédikációk többség ugye arról szól, hogy hogyan igyekez. Több bibliaolvasás, egyéni csendesség, több imádság, mélyebb imádság, több szolgálat, esetleg böjt, adakozás, több hit, erősebb hit. Hát tulajdonképpen erről van szó. Tehát az ezekben való ilyen tréningszerű képzés a tanítások legtöbbje. Csak hát ugye ez azért van, mert ahogy a pszichológiában is van egy idealizált kép, én kép, meg van egy reális én kép. És akkor a kettő közt csapódunk, a kettő közt kell valahogy kiegyeznünk a valósággal. Valahogy azt sugallja nekünk valami nagyon mélyről, és sokszor tényleg szószékről is, hogy hát a kegyelem az tényleg az ingyen van, de neked kell megdolgoznod azért, hogy megszentelődj, hogy a kenet rajtad legyen, hogy az életed virágba boruljon, hogy gyümölcs termő légy, ugye? És akkor kapunk egy ilyen drive-ot, kapunk egy ilyen pumpát, hogy na gyerünk. Mert hát hány embert ért meg általad, mondd már testvérem. Ugye kezdődik a... És te ott ülsz. Ne. Hol egy kijárat? Én most már itt vagyok, nem bírok kimenni. Mennyit aggodalmaskodsz, ugye? Mert nem bízol Istenben. Igen. Folytatódik. Ez neked szolgálat, amit csinálsz? Belekezdesz, abba hagyod. És hogy hagyod abba? És akkor is elégedetlenkedsz. Nézd meg Pált, nézd meg a mártírokat, és már lapozzuk is, és ott van, hogy kéne, és te ott vagy, hogy... És közben tök jó az egész, mert ugye az alázat, gyümölcsöződik az alázat, és csak valami furcsa dolog történik. Az, hogy nem működővé és diszfunkcionálissá válik az életünk. Elképesztő, hogy milyen erős ez a légkör. Valamelyik nap hallgattam egy prédikációt, egy nagyon, nagyon megbecsült evangéliumi keresztény lelkipásztortól, és már az imádságban elmondta, hogy és Urunk, köszönjük, hogy te elviselsz minket, hogy itt vagyunk, hiszen a puszta létünk is a te bosszantásodra van. Így indult. Még egy szó a prédikációból nem hangzott el, de biztosítottunk mindenkit arról, ugye, hogy mint a piaci légy, olyan idegesítő a puszta jelenléted. De Isten annyira kedves, hogy nem csap agyon téged. És itt már jön az evangélium, hogy ennyire kedves Isten. Hogy nem csap agyon téged, hanem Jézus csapta agyon. És te ezért most mégis itt ülhetsz. Tehát van ebben valami rémségesen frusztráló. És azért jó ez az illat. Mert az illat az olyan, hogy lehet, hogy az íze jó, de büdös. Lehet, hogy, hogy minden stimmel, csak az egész rossz. És voltunk vásárolni tegnap előtt, és feleségemmel vettünk egy nagyon jó bort. Egy francia bor, nem ilyen top, de ilyen középkategóriás, nagyon jó, jónak ígérkező, és kibontottuk. Fúj, mondom, ez dohos. Ez nagyon rossz. Ennek olyan nagyon erős, rossz szaga van. Mondom, mint hogyha ilyen hordóba lett volna, és akkor berohadt volna. Kóstold már meg. Tényleg, de az íze jó. Tehát, ha befogod az orrod, akkor jó. Befogod az orrod, nem, akkor semmi baja. De ha nem fogod be az orrod, akkor iszonyatosan büdös. Úgyhogy végül, hát elkárhozott szegény bor. De Az történik sokszor, hogy úgy minden a helyén, meg csak már elhangzott ez az imádság, ugye, hogy a puszta léted is a bosszantására van Istennek, és képződik, termelődik ez a valami. Elképesztő, hogy a diszfunkcionális keresztény közösségek, és a, most kimondom a kulcsszót, a szégyenre alapuló ige hirdetés, az sokkal mélyebbre löki az embereket, mint akik hitetlenek, akik nem járnak gyülekezetbe vagy templomba. Mennyi olyan levelet kapok, hogy rájöttünk, egy idő után rájöttünk a barátommal vagy a férjemmel, hogy sokkal jobb állapotban voltunk, mielőtt megtértünk. Az a természetes istenképünk, ami nem volt bibliai és nem volt igei, mégis valahol azzal jobban tudtunk élni. És aztán elkezdtünk megnyomorodni, és elkezdtük mi is megnyomorítani a saját gyermekeinket. És akkor még ugye ez a finomabb része, mert egy olyan dolog is lehet, hogy nem csak egy ilyen erőlködés, hogy jobb legyél, hanem a teljes szétesés. Rengeteg teljesen szétesett ember van, aki gyülekezetből esik ki. Nemrég kaptam megrendítő levelet ezzel kapcsolatban, hogy valaki 10 éve jár pszichiátriára, és az egész úgy indult, hogy azzal került be, hogy elkárhoztam. Hogy elkároztam, mert a Szentlélek elleni káromló gondolatok sorjáztak a fejemben. És aztán persze jött a gyógyszeres kezelés, és így tovább. Öngyilkossági kísérletek, mert ennek már mi értelme? És így tovább. Iszonyatos, hogy ugye, hogyha nem kapja ezt az üzenetet, akkor egy teljesen egészséges ember, paradox módon. Azt mondta Andrew Matthews, hogy szeretnéd tudni az örök nyomorúság receptjét? Íme. Gondold ki, hogy a világnak milyennek kellene lenni. Alkoss szabályokat arra, hogy az embereknek hogyan kellene viselkedniük. Aztán, amikor a világ nem engedelmeskedik, akkor mérgelődj nagyokat. Itt erről van szó. Hogy van egy kigondolás, hogy milyennek kéne lenni, és az örök frusztráció, hogy nem olyan. Hasonlít ez az anorexiára. Az anorexiáról ugye tudjuk, hogy az anorexia miatt kezdtek el olyan szabályokat, törvényeket hozni, hogy a modelleknek egy bizonyos kiló alatt, bizonyos kinézet alatt nem szabad fölkelni poszterekre. És hát én is ismerek ilyeneket, hogy fiatal lányok ugye gyakorlatilag halálra éheztetik magukat, tényleg akár halálig, mert van egy ideális kép, testkép, és van a valóságos. És a kettő közt pedig az a bizonyos rettenet, az a távolság. És egyszerűen hiába áll rendelkezésre minden, valahogy önmagát bünteti, mert nem olyan, mint kéne. Szóval ilyen keresztény anorexiások vagyunk mi, hogy teljesen irracionális módon halálra éheztetjük magunkat az evangéliummal, és helyette megvonjuk magunktól a táplálékot, és ahelyett, hogy Isten szeretetével betöltekezve lennénk, ebben a milyennek kéne lenni, és mi van közt, kiszáradunk. Hadd olvassak nektek egy rövid részletet abból, hogy milyennek kéne lenni. Ezt a Kegyelem és Kalmár Szellem című könyvemben írtam le. Figyeljetek, most jön a karikatúrája az áldott testvérnek. Aki már hallotta, az kimehet egy kávéra addig, nem hosszú. Amikor áldásokért szolgálunk, Isten tiszteletünk középpontjában Isten áldásai, azaz a mi jólétünk kiérdemlése és bebiztosítása áll. Áldottak leszünk, ha Istent szolgáljuk, ami annyit tesz, hogy jól megy a sorunk, hiszen jutalmunk nem maradhat el. Isten tudja, hogy dicséretünkért cserébe, ami annyira jól esik neki, áldásaiban kell, hogy részesítsen bennünket. Szolgálunk, s ő miközben elégedetten tekint ránk, ennek fejében szolgáltat. Szakmánk kiválóságává növünk, kollégáink felnéznek ránk, s mi tudjuk, hogy mindezért mi mindent adtunk Istennek cserébe. Tehát igazán megérdemeljük a sikereinket. A hitetlenek bezzeg nem jutnak előre a ranglétrán. Maradnak, ahol voltak, sőt, örüljenek, ha hitetlenségük büntetéseképpen nem rakják őket lapátra. A házastársunk fölnéz és büszke ránk. Szép és harmonikus kapcsolatban élünk, nincsenek vitáink, de még ha lennének is, az áldás oly mértékben kiárad köztünk, hogy a nézeteltérések elpárolognak, majd egy szelíd mosoly kíséretébe beleolvadnak az áldás fölöttünk ragyogó világos kék habfelhőibe. A hitetlenek bezzek küszködnek és bukdácsolnak életük ezen területén is. A férjek durvák, büdösek és figyelmetlenek, a feleségek házsártosak, rosszindulatúak, és szándékosan odaégetik az ünnepi ételeket. Gyermekeink engedelmesek és tisztelettudók. Lesik minden szavunkat, a világ bűnös dolgai messze elkerülik őket, hiszen az áldás rájuk is mélységes hatással van. Már 3 éves korukban kitűnnek játszótéri pajtásaik közül, a mászókák valóságos bajnokai, a piros pöttyös gumilaszti zsonglőrjei, a homokvárak építészmérnökei. Mindezek tetejébe, ha a hitetlen szomszédunk beképzelt vízfejű gyereke elkéri a homokozó lapátot, a mi fiunk a kedvenc dömperével együtt adja oda neki, meg kedvesen így szól, tessék a játékom, szólj, ha szükséged lenne még bármire, segítek neked, a csokimból nem kérsz? Bezzeg a hitetlenek gyerekei, már az első percben belehemperegnek a játszótér közepét díszelgő hatalmas kutyapiszokba. Üvöltenek, árulkodnak, leesnek a mászókáról, szánalmasan gyengék a pöttyös lasztival bemutatott cseleik, és szétrúgják egymás amúgy is béna homokvárait. Kamaszodó gyerekeink is áldottak. Az osztály, mit az osztály, az egész iskola legjobb tanulói, segítőkészek, udvariasak, kötelességtudóak. Fiaink imádnak mosogatni, maguk után elpakolnak alsógatyájukat a már mosás előtt is öblítő illatot árasztó zoknikkal együtt, maguknak mossák ki, majd pedáns rendszeretetüktől vezérelve kiteregetik tiszta, rendes, illatos szobájukba, ahonnan Bach, Vivaldi és Telemann halk muzsikája szűrődik ki. Született minisztránsok, igaz ifjúsági vezetők, a helyi gyülekezet reménységei. Kamasz lányainkat úgy kell néha megkérni, hogy menjenek el egy-egy osztálybuliba, mert legszívesebben minden szabad percükben otthon lennének, hogy segíthessenek nekünk. Finom ízléssel válogatják össze a ruhatárukat, melynek minden darabjáról süt a diszkrét báj és a visszafogott elegancia. Facebook függő barátnőiken csak elnézően mosolyognak. A hitetlen szomszéd gyereke bezzeg rossz tanuló, titokban cigiznek az iskola hátsó udvarában, füveznek a haverokkal, reggeltől estig a neten lógnak, felnőtt filmeket töltenek le, ráadásul azokat is illegális torrent oldalakról. Tetszett volna megtérni, templomba járni, akkor ők is részesedtek volna az áldásban, és lehetnének áldott gyermekeik. Még kutyánk is jól nevelt. Ha macskát lát boldogan, szelíden csóválja a farkát. Egy áldott család áldott kutyája nem ugat vicsorogva. A hitetlen kutya bezzeg, büdös, bolhás, nyáladzva csahol. Nem lehet tőle aludni, amikor egész éjszaka ugatja a holdat, ráadásul mindent összepisél. Bármibe fogunk, Isten megáldja azt. Jólétben és anyagi bőségben élünk, hiszen Isten megígérte az övéinek, akik hűségesen adakoznak. Egészségesek vagyunk, boldogok és kiegyensúlyozottak, mint mindenki, aki áldott. Hogy is szól a híres kozmetikai cég szlogenje, mert megérdemlem. Most ez egy karikatúra nyilván. Örülök, hogy nevettetek rajta, nem pedig mondtátok sűrűn, hogy ámen, ámen, nem. Olyan is van, akkor zavarba jövök. De az a helyzet, hogy ugye itt van, hogy milyennek kéne lenni, most egy kicsit túltoltam, de ez, hogy hát ilyennek kéne lenni. Indulnál a gyülekezetbe vasárnap végre, vagy, és akkor jön az, hogy persze akkor nem találd a forgalmit, a gyerek bekakál még a küszöbön, most már elkésünk, most már, és az egész egy agybaj, egy agyrém, és azon gondolkodsz, hogy ez is csak velem történhet meg. És azt gondolod, hogy mindenki más viszont úgy indul, ugye, hogy tehát olyan ideális, olyan csodálatos minden, és olyan harmonikus minden. Most amiről itt szó van, az az, hogy ezt a fajta gondolkodást, amikor egy ideálisat elétek raknak, és aztán frusztrálnak azzal, hogy nem vagytok ilyenek, ugye ezt magunk is csináljuk magunkkal, magunk is csináljuk bőségesen, ezt valahogy úgy lazán kéne kezelni. Tehát ezt ki kéne cserélni valamire. A Mark Twainnek van egy mondás, hogy időnként elmegyek az orvoshoz, és megvizsgáltatom vele magam, mert az orvos is élni akar. Aztán elmegyek a gyógyszertárba, és kiváltom az orvosságot, mert a patikus is élni akar. Aztán a gyógyszert a csatornába öntöm, mert én is élni akarok. Egészséges életöztöm. Az van, hogy ami az igazán pusztító, és amit célba szeretnék venni, és azt gondolom, hogy amit célba vesz Isten igéje, amikor a kegyelemről van szó, az maga a szégyen. Az a szégyen. A szégyen, ami nem pusztán olyan fajta szégyen, hogy van egy konkrét tárgya, hanem az a fajta szégyen, ami ennél is mélyebb, ami szorongás formájában van velünk. Tehát nem is tudod, hogy a szégyen, hanem fedő érzetek vannak körülötte. Nem csak a lehajtott fej, nem csak az elszigetelődés, a magány lehet az, ami a szégyenből fakad, hanem egy szolgáló élet is. Egy missziós, nagy misszionárius élete is fakadhat szégyenből. Miért? Mert az alapmotiváció, anélkül, hogy ez tudatos lenne, az alapmotiváció fakad abból, hogy én nem vagyok elég Istennek. Még és még meg kell dolgoznom is azért, hogy Isten rám szeretettel nézzen. Ugye, amikor az előbb mondtam, hogy hány embert ért meg általad, ugye? Ugye, benne van ez a missziós lelkesedés, de a megszégyenítés is. Mert akárhányat mondasz, az mennyi az? Hát sem ennyi. Hát ezekben a percekben is, hát az emberek csak úgy csúsznak szálkás deszkán a pokolba, te meg itt ülsz nyugodtan, ahelyett, hogy ott kint. És hogyha megtért már ma 10 ember általad, akkor miért nem 100? És ha 100, akkor miért nem 1000? Sosincs vége. Sosincs vége annak, hogy még tehetnél valamit. Sosincs vége, hogy még szolgálhatnál jobban. Sosincs vége annak, hogy a motiváció gyökerében mégis a szégyen legyen, hogy nem vagy elég jó. Most hagyj olvassak el nektek, ugyanebből a könyvből, de igazából ezt nem én írtam, hanem John Bradshaw. Azt az írást, ez igazából egy költemény, inkább prózai, amelyik a szégyenről szól. John Bradshaw és Theo Booth írása, az a címe, hogy Mérgező szégyen a nevem. Egy rendkívül erős írás. Figyeljetek most, hogy miért mondom, hogy ez egészen tudattalan mélységből származik. Mérgező szégyen a nevem. Ott voltam fogantatásodkor, anyád szégyenének noradrenalinjában. A magzatvízben ott éreztél engem. Rád törtem, mielőtt beszélni tudtál volna. Mielőtt értettél, mielőtt bármilyen tudásod lett volna. Rád törtem, amikor járni tanultál. Amikor vétlen, védtelen voltál és kiszolgáltatott. amikor sebezhető voltál és rászoruló, mielőtt határaid lettek volna. Mérgező szégyen a nevem. Rád törtem, amikor mágikus voltál. Mielőtt tudtad volna, ott voltam. Megsértettem a lelkedet. Átszúrtalak legbelső csírádig. Azt az érzést keltettem benned, hogy hibás vagy, és károsodott. A bizalmatlanság, csúnyaság, butaság, kétség, értéktelenség, kisebbrendűség, méltatlanság érzését hoztam rád. Azt éreztettem veled, hogy más vagy. Azt mondtam, hogy valami baj van veled. Beszennyeztem hasonlatosságodat az Istenhez. Mérgező szégyen a nevem. A lelkiismeret előtt léteztem, a bűntudat előtt, az erkölcs előtt. Én vagyok a legerősebb érzelem. Én vagyok a belső hang, amely megvető szavakat suttog. Én vagyok a belső szorongás, amely átcikázik rajtad, minden értelmi előkészület nélkül. Mérgező szégyen a nevem. Titokban élek. A sötét, depresszió és csüggedés mély sötét partjain mindig felsettenkedem hozzád. Elcsíplek, amikor őrizetlen vagy. Besúrranok a hátsó ajtón. Hívatlanul, nem kívántam. Elsőként érkezem. Elsőként érkeztem. Ott voltam az idő kezdetén. Ádám atyával és Éva anyával, Káin bátyával. Ott voltam Bétel tornyánál és a betlehemi gyerekgyilkosságnál. Mérgező szégyen a nevem. Jövök szégyentelen gondozóktól, elhagyatottságból, nevetségességből, visszaélésből, elhanyagoltságból, tökéletesítő rendszerekből, erőt nyerek a szülői dű sokkoló erejéből, a testvérek kegyetlen megjegyzéseiből, más gyerekek gúnyoló megalázásából, a tükörbeli visszaverődések félszegségéből, a tapintásból, ami csiklandozó és félelmet kelt, a pofonból, a csípésből, a megrázásból, ami eltépi a bizalmat. Megerősödöm a rasszista szexuális kultúrától, a vallásos bigottak igazságosságának megvetésétől, az iskolázás félelmeitől és nyomásaitól, a politikusok álszentségétől, a nem működő családi rendszerek sok generációs szégyenétől. Mérgező szégyen a nevem. Át tudom alakítani az asszonyt, a zsidót, a fekete bőrűt, a homoszexuálist, a keleti embert, az értékes gyermeket, szajhává, bipsivé, niggeré, buzivá, füstös cigányá, önző kisfattyúvá. Tartós fájdalmat hozok. Fájdalmat, ami nem múlik el. Én a vadász vagyok, aki rácserkészik éjjel-nappal. Minden nap, mindenütt. Nincsenek határaim. Megpróbálhatsz elrejtőzni tőlem, de nem tudsz, mert benned lakom. Elérem, hogy reménytelennek érezd magad, mint ahol nincs kiút. Mérgező szégyen a nevem. Fájdalmam olyan elviselhetetlen, hogy át kell adj belőle másnak. Ellenőrzéssel, tökéletesítéssel, megvetéssel, kritikával, hibáztatással, irítséggel, bírálattal, hatalommal és dűvel. Fájdalmam olyan átható, hogy el kell fedjél szenvedélyekkel, merev szabályokkal, kiéléssel és tudattalan énvédelemmel. Fájdalmam olyan átható, hogy el kell fásulj, hogy többé ne érezz engem. Meggyőztelek, hogy elmentem, hogy nem létezem, akkor hiányt és ürességet tapasztalsz. Mérgező szégyen a nevem. A kóddependencia magva vagyok, én vagyok a szellemi csőd, az abszurditás logikája, a kényszer ismétlése. Én vagyok a bűn, az erőszak, a vérfertőzés, a megerőszakolás. Én vagyok a falánk lyuk, ami a szenvedélyeket hajtja. Én vagyok a kielégítetlenség és a kéj. Én vagyok a hasvérus, a bolygó zsidó, Wagner bolygó Hollandia, Dostojevszki odulakója, Kierkegaard csábítója, Goethe Faustja. Abból, aki vagy, azzá csavarlak, amit teszel és amit van. Megölöm a lelked, és nemzedékeknek adsz át engem. Mérgező szégyen a nevem. Az, ami itt elhangzik, erre mondhatjuk, hogy talán az átöröklött bűn legteljesebb leírása. Úgy kezdi, hogy már a magzat vízben veled vagyok. És amit mondtam, hogy az egyébként csodálatos életű és szolgálatú igehirdető úgy kezdi az imád, hogy köszönjük, hogy megtűrsz minket, pedig már a puszta létezésünk is a te bosszantásodra van, a mérgező szégyen van benne. De tudattalanul, természetesen ő nem ezt akarja mondani. Milyen az a gyermek, aki úgy tudja, hogy az édesapjának, vagy az édesanyjának a puszta jelenléte is bosszantó. A szülei számára. van egy ilyen ismerősöm. A gyerek, most már 18 éves, pszichiátrián van. Természetesen súlyos drogfüggő. És erőszakos cselekedeteket, mindenféle dolgot csinált. Igen, folyamatosan azt hallotta, hogy menj innen, hogy zavarsz. Azt hallotta, hogy nem tudom elviselni, hogy itt vagy. Tehát kimondva egy olyan mély, rettenetes szégyen volt benne, nem csak kimondatlanul, ami rettenetes. Most hagyj olvassam el nektek a Bibliából azt a részt, ami rámutat arra, hogy Isten igéje hogyan kezeli ezt, az egész történetet. Minek kéne lenni, mi van, és a kettő közt mi történik. A Római Levél 7. fejezetéből egy csodálatos idézet következik, 14-től 24-ig, így szól. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem, mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó. Akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok, a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. Mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvény ellen, és fogjul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Itt egy ember, aki gyönyörködik Isten törvényében. Van egy mérce. És közben nagyon őszintén leírja, hogy önmagában meg valami egészen más tapasztal. És azt is elmondja, hogy az igyekezet, ugye ez volt a lényeg, hogy igyekez. Ez az üzenet a legjobb forrása a szégyennek. Azért, mert Pál viszont leírja, hogy teljesen felesleges, hogy igyekez. Mert nem tudod elérni. Minél jobban gyönyörködöm Isten törvényébe, annál frusztráltabb leszek. Most megpróbálhatom újra és újra, ismeritek a Reményik Sándor Kegyelem című versét, hogy akarsz egetoslomró akarattal, hogy az öklöd véres, a homlokod véres, próbálod és próbálod. De Pál leírja, hogy ez egy esélytelen küzdelem. Amilyen fogalmakat használ, hogy fogoly, hogy a bűn rabszolgája, hát itt is státuszokat ír le. Egy rabszolga az teljes kiszolgáltatottságban van. Itt egy kiszolgáltatott emberről olvasunk. És miért? Azért, mert van az akaratom, azt mondja, amit akarok. Hogy én a jót akarom. De nem tudom miért. Mert mi van vele szemben? Egy törvény. Akarat kontra törvény. Na, ebben a boxmatchben mindig a törvény fog győzni. Ha az akaratomat latba vetem, azaz, igyekez. Ugye nekem nem sikerült, de ezt én előletek eltitkolom. Ezért eljövök, és ahogy itt volt, hogy a szégyen olyan erős, hogy át kell adj belőle. Úgyhogy mivel nekem nem sikerült, én azért eljátszom, hogy sikerült, és jól rátok löttyentem az egészet. És már nektek mondom, hogy ti igyekezzetek. Közben eljátszom, hogy nekem sikerült, én vagyok a 5 csillagos keresztény. Azért én azért már azért hol tartok, azért kicsit. Én már előrébb vagyok, én vagyok a példa, én vagyok, én. Hát valamire én állok itt és beszélek nektek, nem? Hát nyilván azért. De ugye ez kamu. A Pál leírja, hogy ez nincsen. Tehát olyan, mondjuk a feladat az, hogy ússzál át az Atlanti-óceánon. Azt nem lehet. Ugye így gyors úszás. Hát esélytelen. Úgyhogy van, aki így beugrik, és egyből elsüllyed, mint egy zsák krumpli. Van, aki azért pár száz karcsapást tud, és vannak ilyen heroikus, tényleg fantasztikus kapacitással megáldott emberek, azok talán még 2 kilométert is úsznak, aztán fulladnak meg. Itt egy ilyet látunk, hogy akármennyire próbálom, nem megy. Nem megy. Nem, ez ott egy törvény. Vegyük a gravitáció törvényét. Én megküzdök a gravitációval, Wesson Newton, le a gravitációval, ugye? Tüntetés, Facebook csoport, le a gravitációval. És azt mondom, hogy ennek a könyvnek ugye le kéne zuhanni a Föld középpontja felé. Ezt elég megbízhatóan meg is teszi, de én most az akaratommal itt tartom. Nem fog leesni, azért se. Azért se. Na ugye, Newton, na ugye. Én milyen. És akkor én itt tartom, ezt a saját akaratomból. Most itt tarthatom én ezt egy ideig, de legkésőbb akkor, amikor már annyira elfáradt a kezem, legkésőbb, mikor már elalszom, vagy mondjuk akkor úgy alszom, hogy föltámasztom a kezem, de legkésőbb, mikor meghalok, a törvény legyőzi az akaratomat. Az az én izomerőm, az én kanalizált energiám, az akaratom. Na de a másik oldalon egy törvény van. Azt mondja Pál, hogy nem azt teszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, amit nem akarok. Miért? Mert azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem. És ezt ő úgy mondja, a bűn és a halál törvénye. A bűn és a halál törvénye nem legyőzhető akaraterővel. Tehát az igyekez teljesen kontraproduktív üzenet. Valóságos, hogy van egy minta, mert Isten elénk adta. Isten elénk adta azt, hogy mi a szint. Jézus Krisztusban kijelentette, hogy ilyen egy ember. Akkor neked az önismereted, meg az enyém, ugye, az, hát ott nagy a távolság. De az teljesen rossz üzenet, hogy igyekez. Amikor ifjú voltam, és bohém, és naív, azt kerestem, hogy folytatódik ez. Mitől, hogy a Róma 8-ban mi a megnyugvás? Ugye ez a Róma 7. És egy ilyen rettenetben, hogy ó, én nyomorult ember, teljesen kilátástalan. És úgy értelmeztem, hogy na, ez még egy hitetlen ember. Na, de most megtérünk. A 7 meg a 8 közt megtérünk. És akkor minden megoldódik. És már ez nem lesz, hanem én leszek az áldott testvér. És glória lesz a fejem fölött. És csak így emlékszem erre, hogy volt ilyen is. Meg, ja, te is így élsz. Figyelj, mesélek valamit. És akkor majd biztos el fogom tudni mesélni, hogy én ezt hogy nőttem ki. De ez kamu. Ez nem igaz. Ez, amit Pál leírt, ez egy hívő ember. A Róma 7 tapasztalata egy hívő ember tapasztalata. Hát az Isten törvényében nem is tudna gyönyörködni, hogyha nem lenne hívő ember. Az ő viszonyítási pontja Isten és Isten igéje, Isten szent törvénye. És azért olyan iszonyatosan frusztrált. Ha hívő lenne, akkor erre mondom, hogy boldogabb egy hívő, mint egy megnyomorított, vagy boldogabb egy nem hívő, mint egy megnyomorított hívő. Jól mondtam, vagy most is rosszul? Jó. Jegyzőkönyv kedvéért, értitek? Jó. Szóval az van, hogy ki vagyok szolgáltatva. És ráadásul, ugye a törvény olyan, a törvény természetéből fakad, hogyha egész életedben mégis jól tudod csinálni, ha egyszer vétesz ellene, vége. Ez a törvény. A törvény szigorú. Ha az összeset betartod mindig, de egyszer vétesz egyetlen ellen, halálfia vagy. Hát szerintem elég provokatív Istentől, nem? Hogy miért adta a törvényt? Isten nem azért adta a törvényt, hogy annak a bejárása által elérje hozzá, hanem azért adta a törvényt, hogy annak a bejárása a próbálkozásaid által eljuss a saját határaidig. És belásd, hogy iszonyatosan nem tudod betölteni a törvényt. Ezért mondja, hogy a törvény a nevelőnk a Krisztusig. Van egy történet Diogenészről, a nagy görög filozófusról, hogy egyszer látta, hogy valaki íjászkodik, és lövöldözött egy céltáblára, de borzalmasan rosszul. Arra gondolod, hogy ilyen rossz íjászt ő még életében nem látott. Úgyhogy oda sétált a céltáblához, és így leült alá. És mondja neki a harcos, hogy elment az eszed, Diogenész, mit csinálsz? Miért ülsz oda? Hát szeretnék lőni. Szóval nyugodtan lőjél. Ez az egyetlen hely, ahol biztonságban érzem magad. Annyira bénán lőtt. Ugye, Isten letett egy 10 karikás táblát, és azt mondta, parancsolj, lőjél. A feladat a következő. 10-et kell lőj, 10 nyilad van. Mindet tökéletesen el kell találd, így, hogy 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Így. Ha ezt mind eltalálod, Isten hozott a paradicsomba. Isten hozott nálam. Illetve én hoztalak nálam. Hajrá, ugye? És közben mi valójában nem, hogy egymás után sorban ezeket, de a táblát se tudjuk eltalálni. Nyugodtan leülhet alá Diogenész. Nyugodtan, mert így röppennek a semmibe. Isten azért adja a törvényt, hogy az alapján rájöjj, hogy képtelen vagy Isten tetszését elnyerni. De a törvény szent, egyébként jogos. Jogos. Jogos az, hogy ilyen a teljes élet, ilyen az Isten teljességében való élet, amit Isten törvénye mond. Ezért mondja Isten igéje, hogy a törvény a szent. Ne keverjük gyanúba. De a funkciója az, hogy Krisztushoz vezessen, mikor már elég frusztrált vagy. Úgyhogy gyere, szent frusztráció. Áldott kiégés. Miért? Mert akkor kell meghozni a döntést, hogy az igyekez típusú gyógyszert kidobod, és lehúzod a csatornába, és folytatod azzal, ahogy Pál folytatja, azaz rátérsz az evangélium üzenetére, vagy folytatod életed végéig az igyekezni próbálást. És lövöldözöl a nagy semmibe. Hogy mondja, hogy folytatódik? Hogy Róma 8:1, nincsen azért immár semmi, igen, bűn, nem, frusztráció, nem, kárhoztatás, nincsen semmi kárhoztatás azok számára, akik Krisztus Jézusban vannak. Tehát ugye kétféleképpen is elszúrhatjuk ezt az igét. Az egyik, hogy nincsen azért immár semmi feszültség, szétszakadság. Tehát megszűnt a Róma 7-nek a borzalma. Nem igaz. Nem ezt mondja. És a másik, hogy nincsen azért immár semmi kárhoztatás azoknak, akik végre már be tudják teljesíteni. Akik végre már nem olyan bénák, hogy egyfolytában pofára esnek. Akik már képesek arra, hogy Isten tetszésére élnek. Akik már elég jól tudnak szolgálni, elég sokat adakoznak, elég sokat szolgálnak, elég jó keresztények. De nem ez van ott, hanem nincs már kárhoztatás azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a bűn és a halál törvényét mi győzte le? Nem az akarat, hanem az élet lelkének törvénye. Egy törvény a törvény ellen, egy új törvény. Ugye volt a gravitáció, ami alapján kimondhatnánk, hogy repülni nem lehet. És van a felhajtó erő, de ez egy másik törvény. Úgyhogy mégis lehet. Mégis lehet repülni. Lehet repülni, mert egy törvényt, egy másik törvény úgy egészít ki, hogy lehet repülni. Az első, az mindenképpen az, hogy hagyd abba a kapálózást. Hagyd abba, hogy igyekezz. Hagyd abba az igyekvést. Az evangéliumban a legnehezebb először abba hagyni. Mert állandóan az van bennünk, hogy igyekezz, igyekezz. Most, de gyorsan, de sokat, de egyre jobban, egyre. Ez folyamatosan, ez megy bennünk valami ilyen felettesén. És erre erősítenek rá kívülről. Ne, hagyd abba. Az evangéliumban, a Bibliában megvan ez, tehát meg kell tanulni abba hagyni végre dolgokat. Ugye, amikor Kádes Barnában azt mondja Isten, hogy most menjetek, akkor azt mondják, jaj, ne, ezek így megesznek minket, ezek hatalmasak, mi meg kicsik vagyunk. Akkor rájönnek, hogy elszúrták, akkor azt mondják, ó, akkor viszont most megyünk. De azt mondja Isten, most ne menjetek, mert most állj, most nyugi. De ők mennek. Amikor az amálekitákkal a harc van, Veszteg legyetek, nézzétek. Nézzétek, ahogy én győzök. Veszteg legyetek. Amikor Márta és Mária történeténél Jézus éppen nem a rohangászó sürgőforgó mellé áll, hanem a lógós mellé áll. És azt mondja, nyugi, ülj már le. Ülj le egy kicsit. Ülj le. Vagy pünkösd előtt. Ugye, ezek a nagyon fontos és nagyon különös események történnek, és akkor utána mondja Jézus, hogy maradjatok a városba. Maradjatok. Addig, majd akkor szólok. Amikor eljött a Szentlélek, majd szólok és menjetek. Képzeljétek, ha elmentek volna. Jaj, a misszió! Menjünk Afrikába! Azt nincs ott senki pünköstkor. Ilyenek vagyunk. Tehát, hogy ez a túlmozgásosság. Hogy azt hiszük, hogy menni, csinálni egyelő jó. Nem biztos. Először hagyd abba. Egy fuldokló, aki nem tud úszni, csak úgy menthető meg, hogyha meggyőzi őt a profi vízimentő, hogy hagyd abba a kapálózást. Ugye? Hát aki az életéért kapálózik, azt nehéz meggyőzni, de valahol egyszer csak minden ösztön ellenére abba kell hagyni, különben nem tudja őt megfogni, és nem tudja kihúzni. Ez az első, hogy hagyd abba. Galata 2:20. Élek, de többé már nem én, hanem bennem Krisztus. Mi szeretnénk ezt, hogy bennem a Krisztus. Csak rettenetesen nehéz az, hogy nem én. Az egónknak a kipöccentése, ha csak pillanatokra is, az univerzum középpontjából. Ez egy nehéz feladat mindnyájunk számára. Egy Sámuel 4-ben van egy történet, az egyik kedvencem, amikor egy nagy csata történik, és akkor Izrael szembenéz az ellenféllel, és az történik, hogy 4000 ember meghal a zsidóknál, és ugye kikapnak. Összeülnek, hogy hát miért, hogy lehet, hát mégiscsak mi vagyunk Izrael, miért kaptunk ki? Áhá! Mert nem volt itt a szövetség ládája. Hát hozzuk ide. Oda hozzák a szövetség ládáját, ugye? Mert az volt, hogy hát az ember harcai Isten nélkül, hát kudarcra vannak ítélve. Megjön a láda, üdvrivalgás, de annyira nagy az üdvrivalgás, hogy az ellenség konkrétan tele nadrággal várja az ütközetet. Tehát már ők is elhiszik, amit Izrael, hogy most lesz jó. Ehhez képest a következő ütközetben Fridládás túl 30 000 ember hal meg a zsidóknál, a Fridládát meg elviszik. Tehát teljes a döbbenet, hogy most mi van. És ekkor jön 1 Sámuel 5, hogy Asdódban a Dágon templomába beteszik, és amikor itt már a zsidóknak nincs több ötletük, hogy mit kéne, úgy már nincs láda, alig maradt katona, akkor Isten keze megmozdul. Amikor végre abba hagyták a vallásos buzgalmat, meg a mindenféle ilyen mágikus cselekedetet Isten nevében, akkor Isten elkezd dolgozni. Ez egy nagyon fontos dolog. Egyszer egy kerekes székes néni, baptista néni azt mondta nekem ifjúkoromban, hogy jegyezd meg, Lacikám, hogy keresztényként élni vagy könnyű, vagy lehetetlen. És ezt én nagyon megjegyeztem, és igaza volt. Ezzel kiütötte ezt a izét, hogy nehéz. Meg, hogy erőlködj, ne erőlködj. Ha abba hagytad a kapálózást, végy egy nagy levegőt, ugye ez a következő. Most vegyél egy nagy levegőt, mert rá kell jöjj, hogy nem a kapálózást tart fönn, és az erőlködés, hanem a levegő. Ugye, a vizen... Az úszás az nem az, hogy annyira gyorsan kapálózol, hogy fönnmaradsz. Erre jött rá Pál a Róma 7-ben, csak kicsit másképp fogalmazta meg. De azt mondja, hiába kapálózom, süllyedek. Kapálózom, süllyedek. A Róma 8-ban pedig rájön, hogy itt egy új törvény. Ha Krisztus bennem van, és én Krisztusban, kapálózás nélkül fönn vagyok. Itt vagyok a vizen. Hoppá! Hát akkor nem az erőlködés. Végy egy nagy levegőt. Mi történik ekkor? Mert én is így hallom magamat hallgatva, az, hogy jaj, de szép, hú, de jó, aztán és ha megyek is, akkor mi van, hogyha jön a kutyám, és idegesít akkor, most, hogy Krisztusban vagyok, akkor nem idegesít, vagy hogy, tehát hol a bőrönt füle? Hogy kell ezt kibontani, ezt az üzenetet? Egyszer egy turnéről jöttem haza, és így a 28 kilós bőröndöm így kóvájgott, mert letört a füle. Hát, hogy fogjam meg? Próbálom, de így megy. Ilyen ez, mert megpróbálom a fülét most így ráilleszteni. Tehát arról van szó, hogy ha vízen fönn akarsz maradni, ha nem akarsz elsüllyedni, akkor tele kell szívjad a tüdődet oxigénnel, levegővel, és egyszer csak megérzed ezt, hogy ez tart fönt, ez az, ami miatt nem süllyedsz el, és nem az igyekvés. Hogy jelentkezik ez mondjuk morálisan? Teljesen a bűvöletébe kerültem ezeknek az igéknek, amik az utóbbi időben velem voltak, amikor Salamon Gibeonban áldozik Istennek, akkor egy beszélgetés történik köztük. És Salamon azt mondja, te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. És én olvastam, hogy hát itt valami szerkesztői probléma lehet, vagy itt legalább egy lábjegyzet kéne csillagokkal, mert ez így nem igaz. Ez konkrétan, ha Dávid hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtte, akkor én tök jól vagyok. Hát ő nem csak házasságtörő volt, hát egy aljas gazemberként mészároltatta le a szeretőjének a férjét, aki a legjobb katonája volt. Aztán, hogy ezt elleplezze, ugye, egyik hazugság, másik hazugság. Na most szerintem itt most így összepakolnánk a szennyesünket, az is szép lenne, de nem jön neki belőle Dávid. Lehet, hogy naív vagyok. De, tehát értitek, itt egy kemény fiúról van szó, itt nem, tehát itt gyilkosról van szó. Egy olyan aljas, mocsok gaztetről van szó, ami minden szempontból menthetetlen. Akkor hogy lehet, hogy pár évvel később hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted ez a kommentár az életéről, az összefoglaló. Ez hogy lehet? Hogy lehet? Persze tovább olvastam, mert arra gondoltam, hogy most majd Isten azt mondja biztos Salamonnak, hogy ho-ho, fiam, azért az nem úgy volt. De Isten nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezésemet és parancsolataimat, ahogy a napát tette, hát megint, mi ez a Photoshop? Hát mi ez a retus? Hát így könnyű. Van rólad egy fénykép, és akkor, ha nagy a füled, szép lesz, ha az orrod, akkor az szép kis fitos, mint nekem, ha kopaszodsz, eltűnik, sörényed lesz, hát ez mi ez? Mi ez? Hogy itt egymást erősítik abban, hogy Dávid mekkora figura? Hogy ő milyen Isten igazságos gyermeke? A törvény szerint. Egész egyszerűen csak arról van szó, hogy Isten komolyan veszi, amit mond. Hogy nem emlékezem meg a vétkeitekről. Az irgalmamban. Ha megvalljátok a ti bűneiteket, akkor én hű vagyok és igaz, és megbocsátom, és a tenger mélyére vetem, és kiírom, hogy pecázni tilos. És ott lesz örökre. És rólad megemlékeznek majd egyszer, és csodák csodája, nem lúzer vagy. Nem az örök vesztes. Nem a hűtlen. Nem az elvált. Nem a kiégett. Nem az álhatatlan. Nem az leszel. Mert most annak érzed magad. És itt az átverés, hogy fixálódsz arra, itt a szégyen. Fixálódsz arra, amit elszúrtál. Fixálódsz a bűneidre. De mi? Hát Isten igéje nem így beszél az övéiről. Én most nem a magamét mondom. Ábrahám úgy tesz bizonyságot a zsidókhoz írt levél Ábrahámról, ahogy Dávidról az előbb Isten. Hát olyan szépet beszél róla, egy hithős, a hit atya. Fantasztikus. Engedelmeskedett Ábrahám, mielőtt elhívta Isten, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. Elindult, nem tudva, hova megy. Így volt? Így volt. Hát csak mellette aztán véletlenül ott maradt az apjával. Emlékeztek, egy csomó ideig nem ment tovább. Amíg az apja élt, nem ment tovább. Jobban ragaszkodott az apjához, mint a elhíváshoz. Ho-ho-ho-ho, de nem baj, ment tovább. És olyan szépen leírja, hogy idegenben, sátrakban lakott, stb. És akkor hitáltal kapott erőt arra is, hogy a meddő sárával nemzetséget alapítson. Noha már idős volt. hát ez milyen szép. Na de azért, bocsánat, ez nem így történt pontosan. Hát ez úgy történt, hogy kiröhögték Istent először, aztán mikor elkezdték elhinni, de nem nagyon jött a gyerek, akkor ugye, úgy volt mására már arra gondolt, hogy már a havi ciklus se jön, nem a gyerek. És akkor nem jön gyerek, eltelik 1 év, 5 év, 10 év, és nem jön gyerek. Hát akkor oldjuk meg. Akkor sufni tuningban megoldjuk. Akkor jön a Hágár. Lehet, hogy így értette Isten. Nem kell bigotnak lenni. Oldjuk meg. Segíts magadon, Isten is megsegít, ahogy az ige mondja, nem? Nem. Tehát így szoktuk, hogy összehozzuk. Összehozzák. És a mai napig isszuk a levét. Az egész világtörténelem annak, ahogy ők összehozták. Mert Izmál és Izsák vére harcol, és a Közel-Keleten állandóan feszültség. Mert kibékíthetetlen ez a harc. De hát nincs itt. Hova lett? Nézzétek, már nincs itt. De közben tudjuk, Isten gondoskodott arra, hogy leírja részletesen, mekkora az emberek voltak, és hogy mennyi hitetlenséget csináltak. És hogy tesz bizonyságot róluk? Egyetlen dolgot néz, hogy fölnéztek rá, és hittek. Hogy hittek benne. Hogy elhitték. Oké, elestek. Oké, rosszul hitték. Oké, megindultak, de leálltak. Oké, a lehető legrosszabb utat választották. Oké, itt is egy varga betű, ott is egy kitérő, itt egy pofára esés, ott egy elhasalás. És semmit nem olvastok erről az összefoglalóban. Most képzeld el a te életedet. Amiről most beszélek, az semmi más, mint hogy Isten komolyan veszi azt, hogy téged szentnek, bűntelennek és fedhetetlennek lát Jézus Krisztusban, nem az igyekezetedért, nem a cselekedeteiért, hogy senkinek érkedjen, hanem kegyelemből, Jézus Krisztus vére által. Egy olyan szemüvegen néz, amin ez nem látszik, mint Ábrahámot, meg Dávidot, Gedeonról ne is beszéljünk, az egy vicc, hogy ő egy hithős, de tulajdonképpen az. Csak azon a pár héten kívül, amíg azt megcsinált, a normális része nem volt az életének. De akkor igen. Isten mit néz? Azt. Azt, hogy hitt. Hogy belekapaszkodott. És bár tele volt a nadrágja, és bár nem volt olyan mozdulat, amihez ne kért volna még egy jelecskét, hogy a végén már nem is ő kér, már Isten mondja, csináljuk, jó tessék, jó, most fordítva, oké, jó. Már rutinszerűen, mert egyszerűen folyamatosan csak azt mondja, jó, igen, most már, oké, de még létszik, még, csak egy kicsit, még, tehát, hát olyan, mint te meg én. Ilyen. És mit néz? Ezt nézi Isten igéje, a zsidókhoz írt levélben a hit hőse, hogy róla vegyél példát. Nem tudom, hogy telik-e a tüdőtök levegővel. Mert ez azt jelenti, hogy mi lenne, ha most abba hagynánk a kapálózást így együtt. Hogyha elhinnéd, hogy pontosan most és így vagy tökéletes Isten szemében, ez jelenti a kegyelem. És ebben annyi felszabadító erő, konkrét erő van, hogy ahogy az Efézusi levélben van, hogy kegyelemből hitáltal, nem cselekedetekből. Hogy senkinek érkedjék, hanem jó cselekedetekre. De ebből immár nem a kapálózásból, hanem hogy teleszívtod a tüdődet, én nem süllyedek el a vízben. Ezt nézzétek. Hát akkor most megpróbálok így csinálni. Sikerült. Előrébb mentem, mint a kacsa. Még egy. Megint. De a tét már nem az, hogy ne süllyedj el. És ha akarsz, csak ott pihensz a vizen. Ha akarsz, akkor húzol egyet a karoddal. De már érzed, hogy nem a kapálózás tart fönn. Ez ezt jelenti. Hogyan ítéled meg saját magadat, és hogyan ítéljük meg egymást? Isten igényéből jó meglátni, hogy egyszerűen így. Egyszerűen ő Jézus Krisztuson keresztül szentnek és fedhetetlennek látja, drágának és szeretetnek az övéit. Tehát az az ima, ami úgy kezd el egy Isten tiszteletet, hogy a puszta léted bosszantására van Istennek, a szörnyű, hisz a szégyenbe lök. Valójában pontosan fordítva, nézzétek meg, Jézus Krisztus, nem fordult senkihez úgy, hogy megszégyenítette, csak a farizeusokhoz. Nekik beolvasott, elég rendesen. De nem volt olyan prostituált, nem volt olyan alkoholista, nem volt olyan lecsúszott figura, megvetett ember, akire ne azt sugározta volna, hogy te szent vagy, és szeretett. Az Isten képűség a te nemességed. Igen, elrontottad. Igen, menj el és többet ne vétkezz. Tehát a bűn az bűn, de a bűn az nem te vagy. A mérgező szégyen egyik utolsó mondata az, hogy abból, aki vagy, azzá csavarlak, amit tettél. És itt most ez visszaforog. A Róma 7 és 8 közt visszaforog ez a mozdulat. Abból, amit tettél, visszacsavarlak azzá, aki vagy. És meg kell érezd azt a sugárzást, ahogy rád néz a mennyei édesatyád. A római levélben Pál ír erről, hogy akkor, amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Isten fia halála által, akkor miután megbékéltettünk, még inkább üdvözíteni fog élete által. Ez két külön dolog, a halála által megbékéltetett. És üdvözít, az üdvösségben tart az élete által. Krisztus én bennem, Krisztus te benned. Ez az a nagy levegő. De ez a levegő, ahhoz, hogy ezt be tudjad szívni ezt a nagy levegőt, a szégyent kell kiszorítsa belőled. Az örök szégyenkezést, a megfelelni akarást, a teljesítménykényszert, amit önmagadban is hozol, már a magzatvízben veled volt, aztán nagyon sok szószékről jól ráerősítettek, hogy igyekez. Ez az élet, ez természet feletti. Erről nem lehet úgy tanítani, hogy na csináld ezt, meg csináld azt, hanem kezd el érezni magadban, kezd el megtapasztalni. Egy példával szeretném befejezni ezt az előadásomat. Ez a példa, ez arról szól, és hogy ne csak így teológiailag, meg gondolatilag, hogy bennem például ez hogyan működik. Bennem ez például úgy működik, hogy hoztam magammal egy ilyen nagyon furcsa szorongást, még a tizenéves, hát inkább azt mondja, hogy a gyerekszobából. Öten voltunk testvérek, a öt fiú, apukánk meg egy ilyen ezermester típus. Mindenhez értett, vagy mindenhez is, mint a Chuck Norris. Egyszerűen házat épít, disznót vág, mindent tudott. És mondjuk én messze estem a fától, mint alma, mert én voltam a család két balkezese. És ez így elég rosszul jött ki. Tehát az történt, hogy ott lebzseltünk körülötte, hogy dolgozik a műhelyben, és mondja, Lackó, hozd ide az égerfogót. És az van bennem, hogy melyik lehet az égerfogó. De ezt nem merem megkérdezni. Nem merek szembenézni azzal, hogy nem tudom. Mert külön rossz az, hogy az összes többi tesóm tudja. Akkor megyek oda a szerszámos felé, ja, nem az, jó, megfordulok arra, tehát ilyen totál zavarodottan, oda megyek, és így nézem egy ilyen mágikus félelemmel, hogy melyik lehet a fogók közül a legzégeresebb. Mitől zé? Harapó, meg de hát harap, de ezt csípni is tud, nem csak harapni. Tehát így állok ott, mint egy ilyen kis hülye gyerek, és a stressz csak fokozódik. És végül megfogok egyet, amely a legzégeresebbnek gondolok, és elindulok apám felé, teljesen biztos vagyok benne, hogy nem azt viszem. Teljesen biztos vagyok. Igazam is van. És akkor apám persze, ő nem látja ezt a belső küzdelmet, így dolgozik, rám néz, ne töketlenkedj már, fiam, Attila, hozd ide az égerfogót. Igen, igen, és már dobja is. És ugye ez ezerszer és milliószor játszódott le, hogy most nem a fogó, hanem egyáltalán, hogy mondjuk meccset néztünk, és akkor még ez a fekete-fehér tévé volt, és így elkezd futni, és valahol így meg kellett bökni, ahhoz, hogy az újra jól látszódjon. Ki volt a családból, aki erre képtelen volt? Én. Tehát én nem tudtam, hogy hol kell, de melyik gombot és milyen erővel. Rajtam kívül mindenki tudta. Na, ezért aztán már kialakult az, hogy elkezd futni a kép, nyilasi megy, jaj, gól lesz, vagy nem, pont elkezd olyan hangyásodni a kép, és megszólalnak együtt, hogy Lackó, menjél, csináld meg. Ugye, de ezt csak viccből mondják, ez viccből, hogy meg ne mozdulj. És akkor rohan valaki, és már csinálja is. velem maradt egy olyan szorongás, hogy én vagyok a hülye. Én vagyok az, aki nem tudom megcsinálni. Én vagyok az, aki ne is próbáld meg. Most ez elég hosszú idő volt, mire felfedeztem magamban, hogy ezzel valamit kéne kezdeni. Mert ha ezt, ennek a hatásait látnátok, az nagyon nem vicces. Ez azt jelenti, hogy teljesen leblokkolok. Megy az életem, és jön egy kihívás, és teljesen leblokkolok. Talán furcsa, mert például ugye nekem nem kihívás olyan értelemben, hogy nem izgulom szét magam, hogy kiálljak elétek, vagy mások elé zenélni, vagy ilyesmi, mert az a hivatásom. De van, hogy kapok egy borítékot, egy levelet a mit tudom, valami hivatalos szervtől, és nem merem kinyitni. Értitek? Ott nem merem kinyitni, mint a gyerekkoromban, hogy látok valamit, és inkább fejemre húzom a takarót. Na most az első az, hogy ezt látni. A második, hogy ezt most én elmondom nektek. Mondhatnék valami jobbat is, vagy mit tudom én. Mert a helyzet az, hogy mivel nincs kárhoztatásom, én ezt nem szégyellem. Sőt, azt gondolom, hogy titeket gyógyít, ha látjátok, hogy hülye vagyok. Titeket gyógyít, mert, bocsánat, ti is hülyék vagytok, csak nem így, máshogy, és máshol. Én nem azért beszélek nektek, mert elég jól igyekeztem, hanem beláttam, hogy nem kell, nem. Ez egy rossz stratégia. Hanem jobb, hogyha fölvállalom, hogy én bennem ezek a feszültségek megvannak. Most jön a gyakorlat, most jön a kémia óra. Mi történik a szellemben, az történik, meg a pszichében, az történik, hogy mikor én ezt veszek egy nagy levegőt, és azt mondom, hogy én így is oké vagyok. Nekem nincs kárhoztatásom. Én ezt elvállalom, és a következő történik a mindennapi életben. Jön egy ilyen helyzet, jön a levél, valószínűleg életem végig az első reakció, hogy ez a szorongó kisgyerek megszólal bennem. Egy sebzett kisgyerek megszólal bennem. És ekkor a felnőtt énem megszólal, hogy na gyere öcsi, bontsuk ki. Te tudod, hogy ennek semmi értelme. Ez egy párbeszéd, mint Dávid azt mondja, miért csüggetsz el én lelkem? Ránézek a saját lelkemre, és azt mondom, hogy te figyelj már, ezt nem kell. És mivel nem kell rejtegetnem, nem szégyellem, mert én szerintem így is oké vagyok. Ezért felszabadulok mozogni. Lesz erő? Ha ezt nem teszem meg, hanem eljövök elétek eljátszani, hogy én vagyok a lelki élet James Bondja, akkor természetesen le kell nyomjak egy csomó dolgot, hogy ne vegyétek észre, hogy mi, ma marhára nem vagyok az. Le kell nyomjam ezeket. Előletek is, magam elől is. Borzasztó fárasztó lent tartani a labdákat a víz alatt. Próbáljátok ki, már nincsen strandszezon, de majd 20 évig így tartani. Amikor elengeded, fölpattog, és kész vagy. Kész. Egyszerűen egy csomó erőhöz jutsz. Ezt azért mondtam el nektek, hogy ez... Az, hogy a szégyent tudatosítva kihúzzuk, és oda tesszük a Golgotai keresztre, azzal hihetetlen erők szabadulnak föl a lelkedben. Nem az a feladat, hogy próbáld meg jobban csinálni, hanem fogadd már el, hogy nem tudod jobban csinálni, de nem is kell. Nem kell megfelelned Istennek, mert ő önmagadért így szeret, ahogy vagy. Amikor beszélgetésekben szóba kerül az, hogy azt mondom, el tudod-e képzelni magad úgy, hogy Isten benned gyönyörködik? Legtöbben ezt nem tudják elképzelni. Gyönyörködik. Hát arról van szó, hogy mint a piaci légy így elhessint, meg lecsap, vagy nem. Hogy egyáltalán megtűr-e? De amikor megérted, hogy te vagy az ő gyermeke, és ő benned gyönyörködik, akkor ez felszabadít. Valami egészen új dologra szabadít föl. És akkor Krisztus élete benned már elkezdheti a munkáját. Isten áldja meg az igéjét, és kívánom, hogy teremje meg bennetek is a gyümölcsöt. Amen.